Nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket a Pszichoforjú lélekerősítő podcast adásában. A mikrofonok mögött ezúttal is Herendi Kata, a Pszichoforjú vezetőszerkesztője és vezető pszichológusa ül, hogyha mondhatom így. Én pedig Szabó Eszter Judit vagyok, a Pszichoforjú alapító főszerkesztője. Nagyon régóta nem találkoztunk veletek itt az éterben, nem is tudom, talán novemberben volt az utolsó felvétel, és decemberben jelentek meg azok az adások, amiket akkor rögzítettünk. Sajnáljuk, hogy ilyen hosszú idő kimaradt a műsorfolyamból, de bízunk benne, hogy az elmúlt időszakban akkor így maradt időtök arra, hogy bepótoljátok esetleg azokat az adásokat, amiket nem hallgattatok meg eddig. Amikor utoljára találkoztunk, akkor a tavaly év végén megjelent, vagy tavaly ősszel megjelent 20 önismereti kérdés és válasz a kapcsolatokról című könyvünkből szemezgettünk, és azoknak a fejezeteknek a témáit dolgoztuk fel, amik ebben a könyvben is megjelentek. Az volt a tervünk, az eredeti tervünk, hogy ezzel a koncepcióval megyünk tovább, és hogy ebben az adásban az érzések témájáról fogunk majd kicsit hosszabban beszélni, de az elmúlt több mint 20 napban kialakult, vagy hát amikor ez adásba kerül, akkor már ennél is több napban kialakult helyzet, az sajnos indokolttá tette, hogy a jelen helyzetre, meg ebben a kontextusban beszéljünk erről a témáról, úgyhogy ebből a szempontból egy ilyen hibrid adással készültünk. Nagyon-nagyon sok megkeresés érkezett hozzánk az elmúlt időszakban, olvasóktól, felkérések arra vonatkozóan, hogy a háború, a szorongás, és egyáltalán így ezt a témát érintő mentális és lelki egészség megőrzését támogató, nem tudom, mondatokkal, gondolatokkal próbáljunk meg segíteni. Nagyon nehéz egyrészt erre a helyzetre mit mondani, ebben a helyzetben mit mondani, de azon leszünk ebben az adásban, hogy olyan gondolatokat és kapaszkodókat osszunk meg veletek, amik segítenek egy kicsit talán stabilnak maradni, vagy megőrizni a nyugalmunkat ebben a nagy-nagy bizonytalanságban és egyensúlyvesztett állapotban, amiben vagyunk. Én hosszasan tudnám sorolni, hogy milyen érzések kavarognak bennem, az okosságok, meg az érdemi és tartalmas gondolatok helyett, hogy mi minden van most bennem, de én inkább átadnám most Katának a szót, és nem azt kérdezném tőled, hogy mit lehet tenni, vagy mit lehet mondani, vagy valami olyan dolgot oszd meg velünk, ami segít, hanem inkább ilyen kíváncsian fordulok feléd, és kérdezlek meg téged is, hogy vagy, hogy érzed magad, hogy benned mi van most.
A kettő bennem nagyon szorosan összefügg, hiszen a szakmai ártalom, hogy igyekeznék olyasmit megfogalmazni, ami segíthet, vagy ami kapaszkodót nyújthat nektek is ebben a helyzetben. És ezzel párhuzamosan élem meg azt, ami most különösen rosszul esik ezért is, hogy nem tudom nektek máshogyan mondani, de hogy nekem mostanában olyan az agyam, mint egy sivatag. Én nemrég hallgattam vissza tavaly ilyenkor, tehát egy évvel ezelőtti podcast adásainkat, és képzeljétek el, hogy szó szerint rácsodálkoztam magamra, hogy Jesszus, én akkor még képes voltam gondolkodni, hogy összefüggéseket vontam le, párhuzamba tudtam állítani olyasmit, amiről már írtunk, olyasmivel, amiről éppen egy aktuális kutatásban olvastam, és így tovább, és így tovább, és ilyen csodálattal hallgattam, hogy értelmes mondatokat tudtunk egymás mellé rakni. És ehhez képest ez a sivatag onnan jutott eszembe, hogy régen ugye ez volt, hogy így gyökeret vert egy gondolat, ami aztán ezer felé ágazott, tudjátok, és nőtt és fejlődött, mint egy szép kis növény, és most viszont, mintha nem teremne meg benne semmi. Ez szerintem eléggé nagy mértékben köszönhető annak, hogy hát ezzel már nagyon sok adásban úgymond coming out-oltunk nektek, ugye elmondtuk, bevallottuk mi is őszintén, hogy mi is ugyanúgy végigcsináltuk az elmúlt két évet, mint ahogy ti mindannyian, és hát minket is ugyanúgy erodált ez a sok-sok bizonytalanság először a vírussal kapcsolatban, és az erre, mint egy, nem tudom csak ilyen csúnyán mondani, rárakódó háborús helyzet, ugye ami rengeteg kérdést vet fel az emberben, nagyon kevés konkrét megfogalmazható válasszal, és nagyon kevés kézzelfogható biztonsággal. Én ezt most egy ilyen kettős lencsén keresztül szemlélem, mint egy bifokális szemüvegben, mert egyrészt látom azt, amit szerintem nagyon sok pszichológus kollégám meg tud erősíteni, hogy az elmúlt 2 év után nagyon sokan érkeztek el arra a pontra, amikor úgy érzik, hogy időszerű külső segítséget igénybe venni ahhoz, hogy megtartsák magukat, és hogy jól vagy jobban legyenek. Szinte mindannyian megéljük azt, hogy nagyon sok a jelentkező, nagyon tele vagyunk, nagyon nehezen tudunk időpontot adni, még akár magánellátásban is, és ugyanez igaz az ingyenes ellátásra, tehát az is nagyon nagy terhelés alatt van. És ez teljesen érthető, viszont nekünk is a szakmai oldalról is nagyon nehéz, hiszen nagyon szeretnénk segíteni, csak sokan már tényleg a fizikai, lelki teljesítő képességük határán próbálnak segítőkezet nyújtani embereknek. A másik oldal pedig az, hogy ami engem így személyesen és szakmailag is lenyűgöz, hogy milyen mértékű segíteni akarás mozdul meg az emberekben ebben a helyzetben. Hogy mennyire erősen empatizálunk azzal, hogy van, akinek most elvész az otthona, és bizonytalanná válik a jelene, a jövője, és hogy nagyon kevés olyan emberrel találkoztam. És ne is értsétek úgy, hogy bárkit hibáztatnék, akiben ez most nem indult el, mert ez is egy teljesen természetes reakció ebben a helyzetben, hogy valamit, akármit, de tenni, segíteni, nyújtani, ha más nem, akkor küldeni egy kis segítséget. Szóval ez a fajta kettősség van most, én ezt szemlélem most egy ilyen szemlélődő, sivatagos perspektívából.
Ahogy így hallgattalak, nekem az egyik, ami megfogalmazódott bennem, hogy nem gondoltam bele eddig abba, hogy segítő szakemberként milyen nehéz, de hogy ez szerintem kitágítható abszolút más területeire is az életnek, meg más hivatásokra, vagy más élethelyzetekre is, hogy nem elég megtartani magad, még ahhoz is kell erő, hogy másoknak segíts. Én nagyon sokszor érzem azt az utóbbi időben, hogy magamat is alig bírom megtartani, és hogy arra már semmiféle kapacitásom nincs, hogy nem tudom, lekezeljen más embereknek a feszültségét, vagy bármit is kezdjek az ő érzelmi puttonyaikkal, mert annyira megterhelőnek érzem a sajátomat, hogy egész egyszerűen erre nincs kapacitásom. Úgyhogy hát igen, ez nem lehet könnyű. Én megpróbáltam közben megérezni, hogyha már ugye az érzésekről beszélgetünk ebben a mai adásban, hogy mi az a 3, ami nekem a leginkább elől van. Az első az olmos fáradtság, ami eszembe jutott. Ez nagyon-nagyon jellemző sajnos. Rosszul alszom. Én mindig is nagyon jó alvó voltam, de mostanában ez nem így van. A másik nagyon markáns az a feszültség. Érzek egy ilyen folyamatos feszültséget, ami tényleg, én egy eléggé békés, meg türelmes természetű ember vagyok, ezt Kata is tudja rólam.
Tanúsíthatom, így van.
Igen, létszi magam, nem mondom, hogy így van, de hogy valami elképesztő, hogy mennyire gyorsan tudok, és nem is feltétlenül vezetem le ezt a feszültséget másokon, csak így folyamatosan cirkulál bennem egy ilyen megmagyarázhatatlan feszültség, amivel nagyon nehéz mit kezdeni. És a harmadik az pedig a szomorúság, hogy van bennem egy ilyen nagy, mély szomorúság. Ugye, hogyha elkezdünk belemenni abba, hogy igaziból mi az, ami bennünk történik, hogy milyen érzések vannak bennünk, akkor azt onnan érdemes kibontani véleményem szerint, hogy mi történik körülöttünk. És hogyha egy kicsit így megpróbáljuk összegezni a helyzetet, ugye ami történik körülöttünk, az, hogy keresztül mentünk az elmúlt 2 évben egy már akkor is egyébként háborús helyzethez hasonlított folyamaton. Tehát, hogy én emlékszem, hogy a járványhelyzettel kapcsolatban nagyon sokszor megfogalmazódott, hogy ez most olyan, mint egy háborús helyzet. Tehát, hogy tulajdonképpen 2 évet lenyomtunk egy vírussal folytatott háborúban, és utána pedig erre rárakódott ennek a nagyon-nagyon közeli háborús helyzetnek a feszültsége. Már január-február környékén is éreztem azt az embereken, hogy és saját magamon is, hogy ennek a 2 évnek a feszültsége, a fáradtsága, a szorongása, az ilyen folyamatos kiégésben jelent meg bennünk érzésként, és nagyon sok mindent elvesztettünk, ugye erről már beszéltünk ebben az adásban, de hogy többek között a ritmusunkat is elvesztettük, a napi ritmusunkat. És ami most így megfogalmazódott bennem, ahogy hallgattalak, hogy ez a ritmus, ez még mindig nem állt helyre. Tehát még most is ugye egyeztetünk, meg beszélgetünk emberekkel, cégekkel, hogy még mindig home office-ban vannak, még mindig nem teljesen tértek vissza. Tehát, hogy pont, hogy elindult volna egy ilyen visszarendeződés, vagy egy új rendszernek, ritmusnak a megtalálása azoknak a tanulságoknak a nyomán, amik ugye jelen voltak az elmúlt két évben, vagy azokhoz a körülményekhez igazodva kialakultak az elmúlt két évben, ami történt, és hogy ebben a ritmusvesztett keretek és határok nélküli hétköznapokba érkezett meg egy újabb krízis, ahol valahogy én azt érzem, hogy jobban és sokkal nagyobb tere van annak, hogy így összeomoljunk benne. Mert nem biztos, hogy pontosan, akkor nyilván most tudom, hogy ez nem mindenkire igaz, de az egy dolog, hogy rárakódott erre a sok nehéz érzésre még egy csomó, de hogy közben meg nem kell már akkor úgy időben felkelni feltétlenül, hogy mivel nincs ritmusunk, ezért valahogy nagyobb tere maradt ennek az egyensúlyvesztett és nehéz állapotnak. Ez fogalmazódott meg benne. Mit gondolsz erről?
Én is értem és érzem, amit mondasz, és ez ilyenkor különösen nehéz, mert éppen az, hogyha valamiféle, akár csak egy nagyon minimális ritmusra sikerül rátalálni, éppen az, aminek kicsit megvethetjük a lábunkat az ilyen bizonytalan helyzetekben. Viszont ez, tudjátok, ez pont olyan, mint amikor tudod, hogy mindennél nagyobb szükséged lenne a testmozgásra, de pont akkor a legnehezebb elkezdeni az egészet. És hogy ilyenkor, amikor egyébként is úgy érzem, hogy már maga a motiváció megtalálása is, hogy egyáltalán elkezdjek azon gondolkodni, hogy miért lenne jó nekem az, hogyha megpróbálnék fenntartani mondjuk egy napi rutint, vagy ne is menjünk ilyen messzire, egy reggeli rutint, egy esti rutint. Tudjátok, legalább 2-3 megszokott kis fix dolgot beépíteni a napomba, ami mindig úgy lesz, és mindig megcsinálom. Annak a megtalálása is nagyon fárasztó és kérdéses, akkor éljük át azt, amit most. Hát ilyenkor van, azt tudjátok, hogy én nem szeretem azt, amikor olyan okosságokat pufogtatunk, hogy csináld ezt, és majd jó lesz. Uh-huh. Ilyenkor tényleg az a legokosabb dolog, amit lehet mondani, az, hogy próbálj meg legalább valamiféle kis rendszert csempészni a napjaidba, ami ad egy icipici stabilitást, és segít megérezni azt, hogy az itt és mostban te, ahogy te mondtad az előbb, hogy tudod tartani magad, vagy meg tudod tartani magad egy kicsit. Mert ugye ilyenkor jön az a kérdés, hogy de most ha egyszer ez nem megy. Uh-huh. Nem tudom rá megtalálni az erőt, egyszerűen fáradt vagyok ahhoz, hogy mindig ugyanakkor keljek fel, és mindig ugyanazt csináljam, és hogy arra figyeljek, hogy nekem megfelelő hőfokon készüljön a zöld teám, miközben tőlünk alig néhány száz kilométerre emberek otthonait bombázzák porrá. Szóval, hogy bennem is ott van ennek a feszültsége, hogy bárcsak olyasmit tudnék mondani, amihez nem kellene tenni semmit, hanem csak önmagában vigasztaló lenne. De hogy ilyenkor a legfontosabb az, hogy egy kicsit megérezzük azt ebben a helyzetben is, amit talán jobb ilyen úgy nevezhetnék, hogy kontroll. Tehát, hogy amit tudok kontrollálni, azt a kontrollt találjam meg, és gyakoroljam, amennyire csak tudom.
Hát igen, hogy talán ketté válik ez az egész, hogy van egyszer az a része, ami ahhoz kell, hogy működjünk, mert hogy amit az előbb elkezdtem feszegetni, ez az, hogy be kell menni a munkahelyre, oda kell érni egy bizonyos időre, ott kell lenni valameddig, az ad egy keretet, és segít abban, hogy egy ilyen automata üzemmódban legalább képesek legyünk működni. Na most, hogyha nincsenek ott ezek a keretek, meg határok, akkor sokkal könnyebben el tudjuk veszíteni az irányítást a fölött, ami az érzéseink fölött, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak a működésünk fölött. És ez az egyik része, hogy amikor így, ami lehetővé teszi, hogy működjünk. És van az a része, ami pedig arról szól, hogy megpróbálni jobban lenni, és nem a külső, tehát nem egy ilyen automata üzemmódban működni, mert hogy ez nyilván nem egy jó cél, de hogy megnézni azt, hogy valóban mi történik bennünk, teret engedni az érzéseinknek, azokhoz megpróbálni hozzáférni, és aztán kezdeni valamit ezekkel a nehéz érzésekkel, ez meg egy másik féle feladat, nem? Hogyha jól értem.
Igen, és ugye nehezített pályán megyünk, mint ahogy nagyon sokszor szoktam mondani ezekben az adásokban, és ez csak most esik le, hogy nehezített pályán megyünk, mert ugye amikor azok a keretek, amiket ismerek meg, amiket megszoktam, valamiért nem valósulhatnak meg, mert teszem fel, távoktatásban vagyok, vagy még mindig home office-ban, ahogy te is mondtad az előbb, akkor ugye ezeket a kereteket nekem kell kialakítani, olyankor, amikor ez extra mentális és érzelmi erőfeszítést igényel, amikor erre nekem a legkevésbé van erőm. Mégis nagyon fontos, mert ahogy mondtad az előbb, és remélem, hogy a mi kedves hallgatóink is megfogalmazták magukban mondjuk azt a három érzést a szavaid nyomán, ami bennük leginkább előtérben van, akkor nekem az első, ami előugrott, az a tehetetlenség volt.
Igen, nagyon fontos.
Nekem szörnyű, ami történik. Bocsássatok meg, már megint nem akarom túlzásba vinni az önfeltárás, de hogy nekem maga a tudat az, hogy emberek értelmetlen halált halnak, nagyon-nagyon megvisel. Ez az elmúlt két évben is nagyon megviselt, és az elmúlt három hétben, mire már halljátok, több mint három hétben, még inkább, hogy olyan értelmetlen, hogy ezek az emberek élhettek volna, szép életük lehetett volna, boldog, hosszú, és hogy a személyes teremben én nem tehetek azért, hogy őket megóvjam ettől. És hogy éppen ennek a tehetetlenségnek lehet az ellenszere az, hogy ha akár 10 karommal kapaszkodva is, de megnézem, hogy mi az, amit tudok tenni. Mi az, amire van ráhatásom, amit tudok kontrollálni. És lehet, hogy ez az lesz, hogy megpróbálok nagyjából ugyanabban az időben felkelni minden reggel, akkor azt kell vinni. Lehet, hogy az, hogy mondjuk odafigyelek arra, hogy ne fogyjak el teljesen ebben a helyzetben. Gondolok itt arra, tudjátok, hogy bármilyen nagy a kísértés is, hogy rátapadjak a 24 órás híradásokra, de tudom, hogy ezzel nem teszek jót senkinek, sem azoknak, akik élik ezt a háborús helyzetet, sem saját magamnak, és azt mondom, hogy oké, korlátozom napi 1 órára vagy 1/2 órára a hírfogyasztásomat, hogy tájékozódom erről a helyzetről, megnézem, hogy milyen lehetőségek vannak segíteni esetleg, milyen szervezetek dolgoznak most azon, hogy egy kicsit könnyebbé tegyék ezt az elviselhetetlenül nehéz helyzetet. Értitek, hogy mire gondolok? Tehát, hogy ahol ott van egy pici kontrollom, amit ebben a helyzetben ki tudok magamnak válni, vésni, akkor azt gyakorolom. Mert hogy tudom, hogy a nagy egészet figyelembe véve sokszor nagyon miniatűrnek és nagyon kevéskének tűnik, de higgyétek el, hogy számít abban, hogy át tudjuk vészelni ezeket a helyzeteket.
Abszolút, én is így gondolom azzal a kiegészítéssel, hogy te ahhoz, hogy cselekvő üzemmódba tudjunk kapcsolni, annak nagyon fontos előfeltétele az, hogy ezeket a nehéz érzéseket, meg azt, hogy rosszul legyünk, és rosszul érezzük magunkat, ezt megengedjük magunknak, és ne terheljük még rá a bűntudat érzését, vagy annak a frusztrációját, hogy akkor én most hogy jövök ahhoz, hogy rosszul érezzem magam, mikor hol vagyok én, hol van az én fájdalmam, hol vannak az én veszteségeim azokhoz az emberekhez képest, akik ezen ténylegesen keresztül mennek. Hát, hiszen én csak itt ülök a meleg és kényelmes szobában, ahol van víz, van áram, van mit ennem, és nézem, és mégis rosszul érzem magam, hogy jövök én ehhez. És ennek kapcsán én nagyon fontosnak tartom elmondani, meg ezt, ha valamit, akkor az utóbbi időben, amikor hozzánk fordultak ebben a témában, és azt kérdezték, hogy mit lehet tenni, én mondani szoktam, az, hogy legelőször is ezeket az érzéseket elfogadjuk. Hogy elfogadjuk a feszültséget, elfogadjuk az olmos fáradtságot, megengedjük magunknak a szomorúságot, megengedjük magunknak a fájdalmat, és azt, hogy szarul legyünk. Mert hogy másként, nyilván tényleg nem lehet összehasonlítani a két élethelyzetet, hogy milyen egy ilyenben jelen lenni ténylegesen, és milyen ezt külső szemlélőként nézni, de hogy tényleg nem lehet összehasonlítani. Azért, mert hogy másképp vagyunk rosszul, ez egy más típusú terhelés, hogyha mondhatom ezt, mint az a trauma, meg az a krízis, ami nyilván a földi pokolnak egy egészen mély bugyra, és egy teljesen más dimenziója annak, hogy rosszul vagyunk, de hogy ez nem jelenti azt, hogy a mi külső szemlélőként átélt fájdalmunk, az nem létezne. Tehát, hogy nem szabad érvényteleníteni a saját érzésünket sem, mert hogyha érvénytelenítjük, és elfolytjuk, és lefolytjuk, akkor, és még ráadásul rátesszük ezt a bűntudatot, hogy hogy jövünk mi ehhez, akkor az könnyen lehet, hogy tényleg egy ilyen zsibbat, tehetetlen és erőt vesztett, ilyen letaglózott állapotba visz minket, amiből nagyon nehéz megtalálni azt az erőforrást, azt a cselekvő üzemmódot, amire szükség lenne ahhoz, hogy megérezzük azt a kicsike kontrollt legalább, amiről beszéltél.
Igen, a bűntudat szerintem egy nagyon fontos és nagyon-nagyon jellemző érzés mostanában nagyon sok emberben, mert hogy arról sem feledkezhetünk meg, hogy sokan vannak, akik ilyenkor vagy egyszerűen csak élik az életüket, és abban ugye természetszerűen adódnak örömteli események, és hát vannak olyanok is, akik pedig olyan időszakon mennek keresztül, amiben próbálok ilyen nagyon körültekintően fogalmazni, de hogy az öröm lenne a természetes állapot. Ugye, hogy az élet nem állt meg, biztosan most is van, aki babát vár, aki esküvőre készülődik, aki megkapta álmai állását, és így tovább.
Szerelmes,
igen. Vagy egyszerűen csak tudjátok, így elért abba a pontba, amikor ő úgy jól van, most úgy egyben van, már dolgozott magán. Remélem, hogy nagyon sokan magatokra ismertek ebben is. És hogy ilyenkor, amikor közben ugye mi történik körülöttünk, amikor ez történik körülöttünk, akkor teljesen természetesen árnyékolja be mindezt a bűntudat, hogy van-e nekem jogom örülni, van-e nekem jogom jól érezni magam, miközben ilyesmi történik. Még akkor is fontos kérdés lehet ez, ha távol, de most meg ráadásul ennyire közel. És nemrég olvastam egy interjút dr. Zelena Andrással, aki pszichiáter, és ő hívta fel a figyelmet arra, hogy ez, amikor ilyenkor ezt a bűntudatot éljük meg, akkor az lényegében a bűntelen bűnhődésnek a mintája, a kudarc mintája. Hogy nap mint nap ugye követjük a híradásokat, részévé válik az életünknek a háború valósága, az arról készült képek, hírek, posztok, és így tovább, és hogy lényegében egy állandó lelkiismeret furdalás verhet bennünk gyökeret annak kapcsán, hogyha mi éljük tovább az életünket, miközben ennyire testközelben érezzük, hogy zajlik mellettünk egy háború. És hogy ő mondta azt, hogy teljesen természetes, hogy ez a bűntudat, ez a lelkiismeret furdalás gyökeret ver bennünk, viszont mindemellett nagyon fontos, hogy tudatosítsuk magunkban azt, hogy az, hogy tovább vezetjük az életünket, vagy esetleg még élvezzük is azt, az nem egyenlő az ignoranciával. Ugye azzal, hogy nem akarunk, nem tudunk tudomást venni arról, hogy ignoráljuk mindazt, ami történik, vagy ignoráljuk más emberek szenvedését. Illetve, hogy attól még, hogy merjük és tudjuk élni a saját életünket, az nem jelenti azt, hogy nem empatizálunk azokkal, akiknek ez most nehezített körülmények között megy. Illetve, ami talán lehet, hogy így ridegen is hangzik, ahogy így az adásban idézem tőle, de biztos vagyok benne, hogy a lehető legkörültekintőbben mondta ő is, hogy az nem fogja megoldani egyetlen menekülő ember vagy család életét sem, hogyha te magad rosszul vagy.
Tudok ezzel saját élményből azonosulni, én az érzelmi sakmat kifejezés az, ami eszembe jutott akkor, amikor erről gondolkodtam, erről a bűntudatról, amiről te is beszélsz, és én is észrevettem magamon azt, és nap mint nap szembesülök azzal, hogy valahogy nem szabad egyik érzést, hogy próbálom így teljesen ellentétes, pólusú érzéseket így lefolytani magamban. Nem is feltétlenül tudatos szinten, de hogy, hát akkor én most így megosztom veletek ezt a hírt, vagy nem tudom, minek nevezem, fejleményt, hogy én itt vagyok most már, hát mire adásba kerül, addigra 9 hónapos terhesen, várandósan, ahogy még itt szépen mondani szoktak, de ez ilyenkor már szerintem terhes. Terhesség, de hogy itt van egy olyan élethelyzet, amit a Kata is érintette, ami elvileg egy ilyen, nyilván ez is egyénileg nagyon változó lehet, tehát ezt most nem ilyen elvárásként szeretném rátenni másokra, de hogy azért egy örömteli élethelyzet, aminek úgy örülni szokás, vagy nem tudom, jó érzésekkel jár együtt. És azt vettem észre, hogy ezt az örömöt olyan nehezen engedem meg magamnak, főleg az elmúlt időszakban volt jó pár nap, amikor tényleg a szörnyűbbnél szörnyűbb képek között, meg a tudósításokban eléggé sokat lehetett hallani és olvasni arról, hogy hogy a várandós nők hogyan és milyen körülmények között hozzák világra a gyermekeiket Ukrajnában, és hát ez engem nagyon megviselt, és teljesen, nem tudom, így hozzáférhetetlenné tette a saját, vagy nagyon nehezen hozzáférhetővé tette a saját örömömet, a saját várandóságommal kapcsolatos örömömet, mert hogy valahogy így éreztem, hogy mindig így lecsapja valami szomorúság ezt, és amikor ezen így elgondolkodtam, hogy ennek mi lehet az oka, akkor azt fogalmazódott meg bennem, hogy igen, hát hogy jövök én ahhoz, hogy itt örüljek. Nyilván tényleg hangsúlyozom, nem tudatos szinten, de hogy tényleg így volt egy ilyen időszak, amíg, vagy még most is szerintem tartom, amikor ennek úgy nem tudtam őszintén örülni. És aztán meg ugyanez fordítva is tud működni, amikor meg már azért van bűntudatod, hogy nem tudsz örülni a gyermek, a születendő gyermekednek, és hogy akkor meg a szomorúság miatt érzed magad rosszul, hogy de hát itt vagyok ebben az élethelyzetben, és nem tudom neki örülni, és hogy hát így, hogy ezt a babát azért úgy idézőjelben, így most mutatom a levegőbe, illene várni, hogy örülök neki, hogy érkezik, és hogy nem tudok, és ez mennyire nehéz, és aztán valahogy szerintem ennek a feszültségében örlődünk nagyon sokan, és hogy nem feltétlenül, most nyilván ez egy élethelyzet az enyém, de hogy most a várandóságot nagyon sok mindennel be lehet helyettesíteni azok közül, a dolgok közül, amiket te is felsoroltál, és hogy egyszerűen így nem lehet, nem jó már semmi. Tehát, hogy ez se jó, meg az se jó. Ez így tud okozni egy ilyen folyamatos melankólikus, letaglózott, szomorú állapotot.
És te így, ha már megosztottad a saját élményt, és akkor most már beleírhatjuk az adás leírásába, hogy és eláruljuk, hogy miért kerekedik ezt így. Tudtál erre találni valami feloldást?
Hát az már nagyon sokat segített, amikor így rájöttem, hogy ebben van egy ilyen, hogy a feszültségnek, ami így folyamatosan benne van, és amit mondtam is ugye az adás elején, hogy bennem ez így nagyon erőteljesen ott van, hogy ennek például lehet egy forrása ez a sok ellentétes előjelű érzés, hogy ezek úgy ott találkoznak és ütköznek a lelkemben, és hogy nem tudok velük mit kezdeni. Úgyhogy hát nagyon nehéz. A kapcsolódás az, ami eszembe jutott, hogy ami ugye ennek a melankólikus, depresszív, szomorú állapotnak talán egy fajta ilyen gyógyszere lehet, és elkezdtem figyelni arra, hogy kapcsolódjak jobban, hogy találkozzak olyan emberekkel, akik fontosak, hogy ne gubózzak be. Ugye van ez a, olyan jó lenne emberek között lenni, de közben meg olyan nehéz elindulni. És hogy erre próbáltam így tudatosabban odafigyelni, hogy ha egy telefon, ha egy bármi olyan, ami lehetővé teszi, hogy kapcsolódjak azokhoz, akiket szeretek, azt szerintem tud segíteni, meg tudod segíteni, úgyhogy nekem ez volt a stratégiám, hogy bármennyire is nehéz volt, nem tudom, lebeszéltem ilyen találkozókat, meg hát próbálok ezekkel az érzésekkel így együtt lenni, nem pedig eltartani magamtól őket, és akkor így leülni ilyen 10-15 percekre, és tényleg semmi más nem csinálni, csak együtt lenni ezekkel a gondolatokkal, meg ezekkel az érzésekkel. Illetve amit még így kitaláltam, hogy nem olvasni fogom a híreket, hanem hallgatni. Ez ilyen kis praktikus, de hogy a BBC-nek van ilyen podcast folyama, és akkor ott vannak ilyen hírek, a Global News podcast, de biztos vagyok benne, hogy magyarul is van elérhető adásfolyamokat, ugye rádiók, és akkor ott legalább a képeket nem látom, hanem akkor csak idézőjelbe téve hallani kell, és ezt is egy ilyen korlátos ideig, hogy mi az, ami történik, ami lehetővé teszi, hogy azért nyilván képben maradjak, mert egy ilyen helyzetben azért nehezen mondja azt az ember, hogy jó, mostantól nem olvasom el, hogy mi történik, mert hogy itt azért most saját is jól felfogott érdekünk, hogy képben maradjunk, de hogy ennek én itt találtam meg a határait.
Nagyon jó szerintem, amiket elmondtál, remélem, hogy sokan hallgatnak minket, akik meg segít hogy akár a tiédet applikálják a saját életükre, akár a saját módjaikat megtalálják. Itt, ha már említettem nektek dr. Zelena Andrást, akkor ő azt is említette ebben az interjúban, hogy a segítségnyújtás is olyas valami, ami gyógyír lehet a bűntudatra és a hozzá kapcsolódó nehéz érzésekre. Természetesen is ezt ő is hangsúlyozta, hogy ki a saját keretein belül gondosan felmérve, hogy mit tud adni, mit tud nyújtani, mert nyilvánvalóan nem vagyunk egyformák abban a tekintetben, hogy hogyan tudunk a lehető legjobban segíteni, úgy, hogy az minket se őröljön fel idővel. Ahogy említetted a kapcsolódást, eszembe jutott egy másik nagyon fontos szempont is. Én nem tudom, ti hogy vagytok vele, hogy mennyire része a beszélgetéseiteknek a háborús helyzet, de tudom, mennyire része, mert szerintem én nagyon kevés olyan párbeszédet hallottam az elmúlt hetekben, aminek ne lett volna ez a kiinduló pontja. És nekem nagyon sokszor előkerült mostanában a transzgenerációs hatásoknak a kérdése a beszélgetéseimben. Akár a magánbeszélgetéseimben, akár a szakmai párbeszédeimben is nagyon sokszor felmerült, hogy nagyon sokszor annyira másképp reagálunk ezekben a helyzetekben, hogy az nagyon sokat elárulhat arról, hogy milyen emlékeket, milyen generációkon átívelő tudást hordozunk azzal kapcsolatban, hogy milyen egy háború, egy háborús helyzet. Gondolok itt arra, de biztos vagyok benne, hogy ezt ti is megfigyeltétek, hogy van, aki esetleg olyan történeteket hallott, hogy a háború az egyenlő éhezéssel és nélkülözéssel, hogy ők azok, akikben lehet, hogy azt mozdította meg a háborúról szóló híreknek az érkezése, hogy egy kicsit fel kell pakolni, fel kell készülni, feltölteni a kamrát, biztosítani a folyamatos beszerzési forrásokat. Van, aki inkább a menekülés irányába kezdett el gondolkodni, és azt nézte, hogy van-e a családnak útlevele. És itt tovább szerintem nem is ragozom, mert biztosan ti is hallottatok sokféle reakciót, és hogy szerintem elválaszthatatlan ez attól, hogy amiről ugye a tudomány fejlődésének köszönhetően egyre többet tudunk az elmúlt évtizedekben, hogy ott dolgozik bennünk a múlt is egy ilyen helyzetben, nem csak a jelen. És hogy nagyon fontos szerintem erről gondolkodni, beszélgetni mostanában, mert nagyon sok érdekes tanulsággal szolgálhat. De ezt csak így óvatosan mondom nektek persze, mert tudom, hogy közben meg borzasztóan nehéz dolgokat hozhat ez az egész felszínre, hogyha vannak még olyan nagyszülők, dédszülők, akik esetleg testközelből tapasztaltak meg egy háborút, azért az ő emlékeiket ebben a helyzetben mindig a megtartásra lyukadunk ki, de nem könnyű magunkat az ő emlékeikkel együtt megtartani.
Az jutott eszembe arról, amit mondtál, hogy azoknak az üzeneteknek, ilyen transzgenerációs tégláknak, ugye, amit Limpár Imre nyomán olyan sokat szoktunk mi is emlegetni, az egyik alapköve, vagy tézise, kulcs mondata, fogalma az a bizalomvesztés, hogy abból indul ki szerintem nagyon sok ilyen transzgenerációs üzenet, hogy sosem tudhatod, mi fog történni, nem tudom, sose érezheted magad biztonságban, és hogy nagyon sokan, én is nagyon sok időt töltöttem azzal, hogy ezt a bizalmat visszaépítsem az életembe, hogy ne azzal az előfeltevéssel éljem az életem, hogy a világ, amit ugye az emberi kapcsolatokra is vonatkoztatunk, az egy veszélyes hely, hogy ezt a bizalmat belülről felépíteni nagyon-nagyon keserves és kemény munka, és aztán amikor, tehát hogy vannak azok a helyzetek, amikor a körülmények így egyáltalán nem teszik indokolttá, hogy ezzel a bizalmatlansággal a lelkedben közelíts emberekhez vagy helyzetekhez, és akkor vannak azok a körülmények, amik meg nagyon is. És amikor a körülmények ilyenek, mint amilyenek most, akkor nagyon nagy az esélye annak, hogy például ezeken a transzgenerációs sebeken keresztül aktiválódik más indokolatlan helyzetekben is ez a gyanakvó állapot, és valahogy regresszálunk ebben a folyamatban, meg visszalépünk, és megint csak elkezdjük azt feltételezni olyan helyzetekben is, amikor nem feltétlenül adekvát, hogy a világ egy veszélyes hely, amikor ez nem feltétlenül van így.
Igen. Amit ugye mit tenni tudunk, mert hogy mindig igyekszünk oda kicsengetni, hogy mi az, amit lehet tenni, ezekben a helyzetekben azt szerintem már maga az, hogyha észrevesszük, ugye tudatosítjuk azt, hogy ott dolgozik a múlt, és hogyha esetleg még így kiadja az erőnk, vagy a tudatosságunk, hogy megpróbáljuk azt észrevenni, hogy hol válik el a jelen, a mi érzéseink a múlttól. Ugye attól a transzgenerációs örökségtől, amit tényleg sejtszinten hordozunk, hogy ez már nem biztos, hogy az enyém. És ez nem jelenti azt, hogy nekem nincs dolgom vele, de most nem feltétlenül az a feladatom, hogy feldolgozzam, hogy megdolgozzam, hanem egyszerűen csak az, hogy tudjam, hogy ez is ott van, és hogy működik.
Igen, és hogyha már a tudatosítás szót, meg a tudatosság szót behoztad, akkor szerintem bármennyire is nehéz, meg tényleg most nyilván nem ez az elsődleges, de hogyha már a körülmények rá szorítanak minket arra, hogy az érzelmeinket, az érzéseinket, és akkor ebből következően az érzelmi működésünket is monitorozzuk, akkor az nagyon tanulságos lehet, mert hogy a fejezetben is hosszabban írtunk, vagy írtam erről, hogy ha úgy szocializálódunk, hogy az érzéseinknek a megélésére és a kimutatására nem annyira kapunk lehetőséget, vagy ez le van tiltva, akkor egy ilyen helyzetben, amikor ez a sok minden nehéz dolog történik velünk, sokkal nagyobb kihívás, és szerintem sokkal nagyobb erőfeszítés megtartani azt a homlokzatot, amit az olyan emberek, akik ebbe nőttek bele, nap mint nap próbálnak megtartani, hogy jól vagyok, minden rendben, és ilyenkor, amikor rohadtul nincs minden rendben, és ahogy ezt elmondtuk, teljesen normális az, hogyha ebben elkezdünk rosszul lenni, ebben a helyzetben, akkor szerintem óhatatlan az, hogy egy ponton túl ez így felbugyog. És mint egy ilyen kuktából a kőz így kicsap. Azt érzed egyik napra a másikra, hogy kész, elfogytam. Tehát, hogy nekem most egyszerűen nincs, mint amikor kihúzod a, nem tudom, a konnektorból a lámpát. És valahogy lesz egy ilyen nagy sötétség a lelkedben, és nem érted, hogy mi az oka. És hogyha valamikor, akkor ilyenkor ugye a szenvedés nyomásnak a hatására nem nagyon van szerintem már más választás, mint szembenézni azokkal az érzésekkel, amik bennünk kavarognak, ami abban az esetben, hogyha eddig nem került rá sor, akkor azért nem egy egyszerű helyzet. Tehát, hogy ha ez még egy csomó minden másra rárakódott, egy csomó elfojtott, ki nem mutatott érzésre, akkor az tényleg nagyon-nagyon-nagyon nehéz tud lenni, hogyha ez így egyszerre szakad ránk, és egyszerre kerül oda a vállunkra, meg a lelkünkre. És ugyanez a helyzet a vesztességélményekkel is, amikről már szintén sokat beszélgettünk az elmúlt időszakban, hogy igaziból az elmúlt 2 évben annyi mindent veszítettünk, hogy ha most nekiállnánk felsorolni, akkor körülbelül ilyen 3 adásnyi időt tudnánk megtölteni, csak azzal, hogy soroljuk azokat a dolgokat, amiket elveszítettünk. És veszítünk el folyamatosan, mert egyáltalán a biztonságos világba vetett hitünk, a jövőképünk, egy csomó minden van, ami most darabokra hullik éppen, és nem tudunk ez ellen tenni. Tehát még ott van egy ilyen nagy tehetetlenség is. Úgyhogy ugyanígy a veszteségélmények is, hogyha rárakódnak korábbi fel nem dolgozott veszteségélményekre, akár kapcsolati veszteségekre, válásra, szeretett személy elvesztésére, amivel nem kezdtünk semmit akkor, amikor történt, akkor simán lehet, hogy most ezek a fájdalmak is aktiválódnak, és ott vannak velünk, nyomják a vállunkat akkor, amikor próbálunk reggelente egyáltalán felkelni.
Így van. Az jutott eszembe, amikor még elkezdted ezt a gondolatot, hogy nagyon sokszor szerintem, ha már beszélgettünk a transzgenerációs hatásokról, de nem is kell, hogy ez generációkon átíveljen, hogy nagyon sokan nőttünk fel szerintem úgy, hogy nem feltétlenül kapott megerősítést, vagy elegendő megerősítést azt, hogy mennyire fontosak az érzéseink és a velük való kapcsolódás. Ugye vannak, akik nagyon sokszor megélték azt, hogy nem fejezhetik ki biztonságban az érzéseiket. Erről már beszéltünk nektek több másik adásban is, ugye, amikor ha én haragszom, akkor jött a ne vágj már pofákat, és most mit húzod a szád, és nemhogy hálás lennél, hogy neked ennyi is jut, mert nekem még ennyi se jutott. És hogy ilyenkor tulajdonképpen újra kell tanulnunk azt, hogy hogyan is kell az én saját érzéseimnek nem csak a jogosságát, de a fontosságát is felismerni, sőt, nagyon sokszor magát az érzést is nehéz lehet szerintem ilyenkor azonosítani, hogyha nincs ebben akkor a gyakorlatunk. És innen jutott eszembe, hogy a nagyon hasznos gyakorlat lehet ehhez, hogyha készítünk érzelemszótárt. Ezt azoknak mondanám, akik még hát esetleg hasonló cipőben járnak, és úgy érzik, hogy még egészen új az, hogy én megfogjam azt, hogy amit én most átélek, az harag, tehetetlenség. Tehát amikor még most kezded azt, hogy jól felcímkézzem, hogy mi az, amit érzek, hogy tudjam, hogy hogyan kell ezt kezelni, hogy el tudjam rakni a megfelelő dobozba ezt az érzést, hogy mit kezdek vele, hogyan vezetem le, adódik ebből a feszültség, hogyan fejezzem ki, hogyan kommunikáljam, és így tovább, és így tovább. És hogy ez az érzelemszótár, ez nagyon egyszerű az, aminek hangzik, hogy megfigyelem, hogy milyen érzelmet élhetek át most, hogyha nem feltétlenül tudom rárakni a címkét, akkor az is segíthet, hogyha a vele járó testi érzéseket össze tudom szedni. Nagyon erősen dobog a szívem. Azt érzem, hogy izzadok, hogy remeg a kezem, hogy szaporábban veszem a levegőt, stb. Stb. És akkor megpróbálom akár a külső körülmények segítségével felcímkézni, hogy amit most átélek, az harag, ijegység, frusztráció, tehetetlenség, csalódottság, és így tovább, és így tovább. Megpróbálom megnézni, hogy milyen gondolatok társulnak ehhez, hogy milyen gondolatok jönnek most be, hogy úgy érzem, hogy be vagyok szorítva, hogy legszívesebben felrobbannék, hogy most olyan jól belecsapnék valamibe, vagy belerúgnék valamibe. Most leragadtam a haragnál, valahogy mindig ezt a példát szoktam nektek mondani, és hogyha még kibővíted ezeknek a gondolatoknak a körét, hogy az ébresztette bennem ezt az érzést, hogy igazságtalannak érzem a szituációt, amit most megtapasztaltam. És ezt így lehet tovább gördíteni. Szerintem nagyon sokat segít, hogyha már itt ennyire hangsúlyoztuk a tudatosságot, vagy a saját érzéseiddel kapcsolatos tudatosságot egy kicsit építeni, fejleszteni, és ugye ezáltal azt is lehetővé tenni, hogy ezeket az érzéseket könnyebben tud kezelni, és hogy jobban tud kommunikálni.
Nagyon fontos, amiket mondasz, meg szerintem mint egy falat kenyér, annyira nagy szükségünk van ezekre a megoldás irányába mutató kapaszkodókra, meg gondolatokra, és ahogy hallgattalak, szerintem nem biztos, hogy véletlenül fókuszáltál, vagy fixálódtál ennél a példánál a haragra, mert ami még egy nagyon fontos körülmény, vagy kulcsszó ezzel a jelenlegi helyzettel, meg a bennünk kavargó érzésekkel kapcsolatban, az az agresszió, amihez ugye ez a szó, meg ez az érzés azért elég szorosan kapcsolódik, mert hogyha belegondoltok, akkor igaziból egy hatalmas, gigantikus méretű, nem tudom, ilyen agresszió felhőben csücsülünk, vagy nem is tudom, hogy fogalmazok, ez most így belengi teljesen a hétköznapjainkat. Ez egy hatalmas nagy adag agresszió, ami itt így örvénylik körülöttünk, és az, hogy mi hogy vagyunk a saját egyéni életünkben az agresszióval, meg az egyéni történetünkben, a felnövés történetünkben az agresszióval, az szerintem, de ez most csak az én véleményem, egyáltalán nem biztos, hogy így van, de hogy én úgy sejtem, hogy azért elég erőteljesen hat arra, ahogyan ezt megéljük, meg hogy mennyire érezzük nehéznek ezt a helyzetet. Tehát, hogyha az agresszió az hosszabb vagy rövidebb ideig, de része volt az életemnek, akár, nem tudom, bántalmazás, verbális bántalmazás, vagy bármilyen hasonló formában, akkor az simán lehet, hogy ezerszer jobban megvisel minket ez a helyzet, mint azt, aki nem. De ez csak egy feltételezés, nem tudom, Kata, mit gondolsz, hogy mennyire megalapozott, de hogy szerintem előfordulhat, hogy van összefüggés.
Egy nagyon szomorú hozadéka jutott eszembe annak, hogyha agressziót, bántalmazást tapasztalunk bármikor az életünk során, hogy a biztonságos világba vetett hit elvesztése, vagy amikor adatálódik az életünkben. ugye, hogy mikor éljük meg először azt az élményt, hogy nem vagyunk biztonságban a saját életünkben. Ez szerintem az egyik legszomorúbb kérdés, amit boncolgathatunk magunkban, és talán az egyik legelemibb, legsejtszintűbb következményekkel járó veszteségélmény az életünkben. És ugye ez elvezet minket egy másik nagyon-nagyon fontos élményhez, ugye a veszteség kulcsa, amit most kimondtam, hogy mindannyian globális szinten egy olyan eszenciális veszteség élményt tapasztalunk meg, aminek a feldolgozása biztos, hogy időbe fog telni. Azért beszélek ilyen darabosan, mert hogy annyira megfogadtam magamban, hogy mostantól próbálok reményteli dolgokat megfogalmazni nektek, most, hogy az adás végéhez közeledünk, hogy ne úgy hagyjunk benneteket magatokra, hogy igazából hát még mélyebbre ástuk magunkat a gödörben együtt, de hé, ezt is túléljük, srácok. De hogy egyszerűen szerintem megkerülhetetlen, hogy erről is legyen szó. Hogy most nagyon, nagyon sokan megéljük szerintem azt, hogy mikor érezhetem utoljára magam biztonságban a világban. Mikor gyógyulok ebből.
Azért nagyon fontos, amit mondasz, mert hogy amit mondtál, hogy a biztonságos világba vetett hit, van ugye egy másik fontos fogalom, az igazságos világba vetett hit, ami egy Melvin Lerner nevű pszichológusnak a nevéhez köthető, szociálpszichológus, és ő ennek a lényege tulajdonképpen az, hogy rossz dolgok, azok nem történhetnek jó emberekkel. És amikor ez mégis megtörténik, akkor elkezdjük megmagyarázni, hogy tulajdonképpen miért is az a talán akkor már mégsem annyira jó ember a hibás azért, hogy megtörtént vele ez a rossz dolog. Ugye hát az ukránok is milyen csúnyán bántak a kárpátaljai magyarokkal, például ebben a helyzetben, hogy egy konkrét példát hozzak, és hogy akkor így próbáljuk meg feloldani ezt a feszültséget, ezt a kognitív diszonanciát, ami keletkezik a lelkünkben, és hogy nagyon sokszor az érzéseinkkel is valami hasonló dolog történik, hogy elkezdjük őket megmagyarázni. Hogy fú, ez most azért van, ez mostam azért van így, hogy ez most azért nehéz felkelni, mert ahelyett, hogy egész egyszerűen tudomást vennénk arról, hogy ezek az érzések vannak. Ugye még tavaly, talán már tavaly előtt készítettünk egy interjút két gyász kísérővel, vagy hát Gráf Orsolya gyász kísérővel és Sarungi Emőke pszichoterapeutával, akik a gyászfeldolgozás módszernek a magyarországi zászlóvivői. És ebben az interjúban fogalmazta meg Orsolya azt, hogy az érzésekkel nem vitatkozunk, nem kérdés, hogy jogos vagy nem jogos, hanem azok vannak. Amikor megpróbáljuk az érzéseinket megmagyarázni, ahelyett, hogy közelengednénk magunkhoz, hogy tudomást vennünk ezekről az érzésekről, akkor szerintem ugyanúgy távolabb kerülünk a megoldástól, meg egy-egy ilyen konfliktusnak a feloldásától, mint amikor azt kezdjük el magyarázni, hogy miért az az ember tehet arról, hogy vele rossz dolog történik. Sajnos el kell fogadni, hogy de történnek rossz dolgok jó emberekkel, csak tényleg ahhoz, hogy ennek a gondolatnak a kitettségével, a kiszolgáltatottságával, a bizonytalanságával bármit is tudjunk kezdeni, ahhoz nagyon stabilnak kell lennünk. Nagyon nagy belső stabilitásra van szükség. Amihez viszont az vihet közelebb, hogyha tisztában vagyunk az érzéseinkkel, hogyha ismerjük az érzéseinknek a történetét, hogyha tisztában vagyunk a reakcióinkkal, vagyis van önismeretünk.
Ehhez azt hiszem, hogy más semmit nem lehet hozzátenni. Talán még egy gondolatot, ilyenkor úgy látom magam előtt, hogy már reménykedtek, hogy szabadultok, de nem. A Edith Éva Égert idézem mostanában nagyon gyakran, neki is az Ajándék című könyvéből azt a gondolatot, hogy ha distresszben élsz, mint ahogy ugye most mi mindannyian, a distresszben ugye ez a elhúzódó és alapvetően a káros következményekkel járó stressz szoktuk így definiálni, ugye amiben viszonylag kevés kontrollunk van abban, hogy mikor múlik el, hogy meddig tart. Hogyha distresszben élsz, az a legfontosabb feladatod, hogy óvd magad, és hogy a saját szükségleteiddel törődj. Szabadon idéztem, nem szó szerint, de szerintem a lényeg benne volt, hogy az érzéseinknek a felismerésén és elismerésén kívül, ami nagyon fontos, ebben az időszakban az, hogy amennyire csak lehet próbáljunk meg az öngondoskodásra figyelni és vigyázni magunkra abban a tekintetben, hogy úgy a fejünkbe rakjuk ilyen alapgondolatként, hogy azzal, hogyha mi összeomlunk és rámegyünk erre az egész helyzetre, azzal tényleg senkinek nem fogunk tudni segíteni. És ebben segít az valóban, hogyha dolgoztok az érzéseitekkel, hogyha próbáltok valamiféle vagy napi, vagy kis reggeli esti rutint becsempészni, hogyha törekedtek az érzelem szabályozásra, ugye, ami segít egy kicsit a stresszkezelésben, erről találtok vonatkozó cikket a Pszichoforjún, és hogyha, ahogy az adás elején említettük, figyeltek arra, hogy hagyjatok egy kis időt magatoknak arra, hogy feldolgozzátok azokat a híreket, amiket olvastok, és segítetek abban magatoknak mondjuk ezzel, hogy nem fogyasztjátok túl a híreket, hanem napi fél egy órára redukáljátok a tájékozódást, és hogyha lefekvés előtt nem olvastok híreket. Mert hogy ebben a helyzetben, amiben most vagyunk, ebben a distresszben, ebben a globális distresszben, az egy nagyon fontos feladatunk, hogy magunkat is óvjuk.
Igen, így van. Csak akkor tudunk segíteni azoknak, akiknek erre most a legnagyobb szükségük van, hogyha mi magunk is jól vagyunk, és ehhez nagyon fontos, hogy megpróbáljunk erőt gyűjteni. Te szoktad idézni azt a példát, hogy a repülőgépen is az oxigénmaszkot először magadra teszed fel, és csak aztán tudsz segíteni a melletted ülőnek. Úgyhogy reméljük, hogy sikerült ebben az adásban olyan gondolatokat és kapaszkodókat hozni nektek, ami segít abban, hogy magatokra is fel tudjátok tenni ezt az oxigénmaszkot, és egy picit könnyebb legyen lélegezni, és aztán meg egy következő lépésben, hogyha van erőtök ehhez, akkor tudjatok segíteni. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket a Pszichoforjú lélekerősítő podcast adását. Herendi Katát és Szabó Eszter Juditot hallottátok. Sziasztok!
Sziasztok!
A Pszichoforjú lélekerősítő podcast rólad és érted szól. Ha szeretnél még több adást hallani, támogasd a munkánkat a pszichoforjú.hu/támogatom oldalon. Köszönjük, ha segítesz szívvel, lélekkel!